Jó napot! Ön a heti Meteor podcastet hallja. A mikrofonnál Fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel D. József. Jó szórakozást!
Reggel van.
Reggel van.
Az én esetemben.
Nekem van reggel.
Neked van reggel, nekem meg most fejeztem be egy hívást és ebéd közben, és munkahelyzet az olyan ezen a héten, ugye visszajöttem a nyaralásból, elkezdődött a munka. Itt, és úgy érzem magam, hogy egy vizuálisan le kéne írnom, hogy ilyen heavy metal zene hallatszik, és én állok lobogó hajjal a shitstormban. Ezt magad elé.
Ez a shitstorm mindig egy ilyen visszatérő dolog nálad, ott, hogy ilyen valami megoldandó feladat, pecsételni kell, vagy tudom én, ilyen mindig van. Két felkiáltó jeles üzenetek.
Igen, igen. Ilyen. De szerintem ezek ilyen évek, tehát rálátok nyilván az ügyfeleken keresztül, meg partnereken keresztül, cégek atmoszférájára, és ugye teljesen tervezhetetlen a világpolitikai, gazdasági helyzet, ott van ez a rengeteg diszrupció, ugye különböző tech cégek által, úgyhogy szerintem mindenki lobogó hajjal áll a szarviharban jelenleg.
De ezt figyelj, tudod, melyik év jutott eszembe, hogy mondod, hogy metal, meg lobogó haja állsz, az a Mad Max Fury volt ott valamelyik kép, ahol tudod, a csávót gitározik, ott ki van lógatva a kocsi elé, gitározik.
Napon pont JPG.
De azt láttad a filmet, ugye? A
Mad Max Fury-t.
Ezt meg is keresem a fotót róla. Ezt konkrétan így beadták. Szerintem ez a Art Direction, az zseniál. Heniel abban a filmben. Meg is van.
Ilyen ugye ki a prequel.
Ja, tényleg.
Hamarosan. Láttad a trailert hozzá?
Láttam.
Meglátjuk.
Már nem annyira emlékszek rá. Valamit emlékszek, de hát ezt a Mad Max Fury vizuális stílóját nem fogják tudni hozni.
Ugyanaz a rendező, szóval. Haladni. Benne van a pakliban, hát, hogy jó lesz.
Ja, de igen. Nem tudom. Az biztos, hogy meg kell néznem még egyszer ezt a filmet. Én azóta is több jelenetét instant klasszikusnak gondolom Mad Max Fury-nek.
Én szívesen újra nézném a régi Mad Max filmeket, mert az elsőre konkrétan egyáltalán nem emlékszem. Biztos ők benne, hogy láttam, de nem emlékszem rá. Ami még így megvan a fejemben, az a nem is tudom, az a harmadik rész, amiben a Tina Turner szerepelt?
Vagy a második? Én képzeld
el,
hogy én nekem volt egy ilyen kirohanásom valamikor, és végignéztem ezeket az eredeti klasszikusokat Mad Maxből. Talán pont amikor ez a Fury jött ki, és letöltöttem a
Tina Turner.
Letöltöttem őket, aztán így beadtam. Nem tudom, hogy... Nem, igazából nem volt rossz. Meg lehetett nézni őket, szóval... És azt ugye tudod, hogy a Fury-ban levő főgonosz, aki tudod, a fehérre pingált csávó, ez igazából maga a színész benne szerepelt a legelsőben. Ő is ott volt a főgonosz, még fiatalon, és akkor ő belőle csináltak egy ilyen izet.
Ezt nem tudtam.
A neve. De hogyha végignézed majd, akkor az elsőben van egy pár jelent, ami benne van egyébként, nem egy ilyen ma szignifikáns karakter ott, de lehet, hogy azt nem tudom, de... észre fogod majd venni. Úgyhogy az... Szóval Mad Max Fury Shitstormban vagy, miután
abszolút. Lobogó hajjal.
És kilógattak a gitárra oda.
Kilógattak a gitárra.
Visztek el a tazgásukat. Feladott van. Hát figyelj, ez ilyen high performance környezet, nem?
abszolút. De akkor szerintem vegyük előre, neked is van itt valami corporate téma. De gondolom, Svédben nem lógatnak ki a kocsiból.
Hát nem, meg tudod, vannak itt ezek a mémek, amik mennek Instagramon, tudod, hogy amerikai versus European munkakörnyezet, és akkor tudod, az európaikán a szabadságon vannak, meg mit tudom én, na hát ebbe
hát,
a...
különösen a svédek, ezt veled is tapasztaltam, hogy júliusban megyünk Magyarországra. És visszaemlékeztem, amikor svéd cégnél dolgoztam, akkor az volt az egyik fő probléma, hogy konkrétan az egész nyárra eltűntek a svéd kollégák különböző
igen,
konfigurációban.
Július az teljesen ki van általában ütve a naptárba, tehát tényleg a fű nem nő, bazd meg. De vannak, ismerek olyanokat is, akik ezek kvázi visszaélnek, mert akkor júliusban beadják, hogy dolgoznak, és akkor elmennek szeptemberbe egy hónapra, és akkor és akkor két hónap szabja van, bazzeg. Mert júliusban tényleg fű nem nő. Tehát ez mindenhol így van, tehát nem csak ahol én dolgozok, hanem által mindenhol. Tehát ilyen Amerikában tényleg, hogyha van ez a két hét szabid, akkor már jó vagy.
Igen, az nagyon kemény környezet így munkavállaló szemszögből, tehát pillanatok alatt ki tudnak rúgni, gyakorlatilag semmi különösebb jogod nincs, mint alkalmazott. Jön a őr, kivezet a kis papírdobozra a kezedben, és nagyjából ennyi a felmondási folyamat.
Igen. Én megmondom őszintén, hogy ha tehát nem lépsz mondjuk karrierben előre, de ugyanazt csinálod, mint most, és amerikai cégnél is tételezzük fel, hogy valami, nem tudom, egy ilyen AI startupnál, vagy valahol, ahol tudod, ilyen jobb pénzt kapsz, én nem vagyok benne biztos, hogy azt elfogadnám. Tehát, hogy itt azért kitépjék a belemet,
munkahelyet meg változtatni most amúgy sem tudnék erősen javasolni. Tehát csomó, aki most kezd új fejlesztésbe legyen AI startup mondjuk, szinte nem is nagyon tudok sok más ötletet mondani, hogy ki kezd most üzletet. De ezeknek a 90% az nyilván nem lesz sikeres. És szerintem most rövidebb ilyen kifutó pályákat adnak startupoknak, meg cégeknek ilyen befektetők, mint valaha. Szóval nem az lesz, hogy akkor lehet 3 évig experimentálni, meg hegeszteni, meg minden, meg szervezetet építeni, community managerrel, meg mit szoktunk még, a service designról szoktunk beszélni, meg hasonló feladatokról.
Ja, hát változik itt a landscape, de AI-ba ömlik a pénz, tehát ott tényleg olyan háromszoros szorzókkal vesznek fel embereket, ott bér kompenzáció oldalon, hogy az elképesztő. Tehát ilyen.
Következő dolgot kell elképzelni ezzel kapcsolatban, hogy mikor új technológiák jelennek meg, nagyon gyakran új termék ötleteket lehet ezzel létrehozni, és egy csomó cég beindulhat, mondjuk mikor az App Store koncept megjelent ugye az iPhone-ban, meg Androidon, akkor ebből cégek nőttek fel, hogy abban az új ökoszisztémában új termékeket tudtak bevezetni. De én úgy érzem, hogy mivel maga az AI platform fejlesztés totálisan más dolog, mint az eddigi technológiai innovációk, ugye ez nem arról szól, hogy komplex üzleti logikát, meg komplex platformokat fejlesztenek ezek a cégek, hanem adatról szól, és modellképezésről, adathozzáféréssel, ugye. Ezért ezek a nagy platform cégek, mint a Microsoft, meg a Amazon, meg Google, meg hasonlók fogják az innováció nagy részét a saját alapplatformaikba bevezetni, meg mondjuk akár az Apple is. Tehát nem feltétlen jön létre ezzel új marketplace, illetve lesz új marketplace, de nem érzem, hogy ugyanannyi lehetőség van benne, mint más innovációkban. Szerintem ennek a AI investmentnek a nagy részét megeszik majd ezek a nagy cégek, akik tudnak ilyen nagy modelleket generálni, meg dolgozni velük, meg van hozzáférésük korlátlan hardwarehez, meg energiához, meg mindenhez. Szóval én óvatosan bánnék ilyen AI startupokkal, mint munkáltató.
Hát igen, aki hosszú távra tervez, azt szerintem. Hát nem tudom, én fiatalon még így el lehet képzelni ezeket az emberi helyet, próbálkozik, lottózik. Szerintem a mi korunkban már ezeket nem nagyon csináljuk.
A mi korunkban már. Az öregség hangja, önök a heti meteor adását.
Ez ilyen öreg fiúk podcast, nem?
Ja.
Régen kezdtük, itt vagyunk még mindig.
Így van.
Top 10-ből kicsúsztunk.
Hát ez arra lehetett számítani, tehát. De már mondtam a SEO tippet, hogy ugye azzal is lehetne dolgozni, hogy átnevezni a podcastot.
De, valami, persze. Dolgozhatnánk ezen, de szerintem mint,
ugye van ez a, mi az Balázsék? Hogy van annak a neve?
Nem tudom.
Balázsék.
De Balázsék. Hát figyelj, mindenki.
És én is Balázs vagyok, tehát ebbe bele lehetne feküdni. Balázsék 2.
Ja, csak így átnevezzük magunkat, hát. Szerintem a Meteor brand azért eléggé bejáratott már. Tényleg. Az meg volt neked, hogy amikor én indítottuk a Meteort, nem tudom, elmeséltem itt a műsorban, de akkor még ilyen bloggeri minőségemben léteztem jelentős mértékben, akkor azt gondoltam, hogy az egy ilyen lehetséges pálya irány nekem. Meg alapvetően tudod, így szerettem ezeket a hogy mondjam, hogy az establishmenten kívül álló dolgokat. Na és a lényeg az, hogy kaptam egy meghívást egy ilyen autótesztre, mert a Bazsó Gábor nem akart elmenni, vagy nem tudott elmenni, és akkor azt mondta, hogy akkor menjek el én helyette, nem tudom már, hogy ez hogy jött, de csak úgy elküldött egy e-mailt, és akkor én mentem el. Na és a lényeg az, hogy elmentem egy autót tesztelni Bécsbe. Hát kicsit részt vettem ilyen autós újságíróknak ez az izén, hogy amiket szoktak csinálni, tudod, etetik, itatják őket, és akkor tesztvezetés van. Na mindegy, elmentem, és egy ilyen magyar delegáció mentünk, ilyen 4-5 ember volt, egy kocsival mentünk, és emlékszem, hogy úgy mutatkoztam be ott az embereknek, hogy Schaffer József vagyok, heti Meteor. Ez volt a line, amit alkalmaztam. Uh-huh. Ez is csak jellemzi azt, hogy...
És ütött.
Hogy tehát emlékszem, hogy ilyen érthetetlen, néztek, hogy what? De a korabeli személyiség képemet jellemző, hogy ezt én ilyen viccesnek tartottam, tudod, hogy oda mész valaki,
és akkor szia. Józsi, ez vicces, ez rendben van. Szerintem ez még
szerintem
mai szemmel is vicces.
Ez a fajta pikírt humor lehet, hogy neked meg nekem bejön, de én szerintem a kimész a lakásból, és túl akarsz élni a világba, akkor az annyira nem.
Én szerintem, erről beszéltünk, szerintem ez olyan időszakból vagyunk, most ez ilyen átmeneti időszak, de szerintem, ugye a jövőre tekintve, ez a fajta karakter, meg ráfeküdni arra, ami a személyiségednek alapvető része, ez egy jó taktika lesz, mert az ilyen generic content bullshit-et le tudja majd gyártani jenő.ai, és nem kellenek azok a fajta content kreátorok, akik
hát
compliant ugye? Módon az... csinálják a dolgokat, hanem rá kell menni arra, hogy te vagy, aki vagy, nem férsz bele a standard kategóriákba, és azért jönnek az emberek, szerintem senki se korábban se, és most se jön azért, hogy friss, releváns technológiai híreket és elemzést halljon kettőnktől, hanem azért jönnek, mert esetleg a szemléletmód, meg ahogy hozzáállunk a dolgokhoz, az emberszerűbb, és de ne nézzük a köldökünket, vagy hogy van ez magyarra fordítva.
De én azt vettem észre, hogy a korporétben a személyiség nagyon jó, magasabb szinteken. Tehát, hogyha feljebb vagy, akkor ott már be tudod introduce-olni a személyiségedet, és akkor ott az ilyen várt, és tudod, hogy tudod, humorizálnak ott, tehát az belefér, de hogyha egy ilyen, fölveszel egy programot, és azt kezd el humorizálni, én láttam már ilyet, akkor az valahogy nagyon kilógál mondani.
Az nem oké, az abban
egyetettünk. Ki ez a csávó? Tudod, így összenézik, ki ez a csávó? Mi van?
És akkor egy ilyen Excel táblában valakinek a neve át lesz húzva.
Hát, tudod, ez a svédek ilyen szolidban nyomják, tudod, hogy ott az Excel tábla a nevekkel, és akkor tudod, így haladnak végig a neveken. Ennyi.
És akkor... Mark S. Yellow.
Nem is kell, ennyit mond, csak, hogy tudod, nincs ilyen izé, tudod, összenéz, jó, oké, mész.
Oké, de a podcastok világában nyilván nem lehet teljesen content free, amit én se szeretek olyan podcastot hallgatni, ami 100% csak személyiség. Szóval az nem oké, de olyat hallgatok, ami azért erősen személyiség alapú, és átszűr valami számomra érdekes információt azon a személyiségen, és szerintem ezért belefér azt mondani, hogy hi, I'm Józsi from Heti Meteor.
Nem ezzel érdemes kezdeni egyébként, de az szerintem nagyon is működik, és érdemes is, hogy a munkádra figyelsz, deliverezzel rendszeresen, stabilan, konstansan, tehát ilyen kiszámítható izé vagy, és itt-ott be lehet szúrni egy-két dolgot, de csak ilyen szolid módon. Szerintem azok szoktak működni, meg azt úgy szeretik is, meg de nem érdemes túltolni. Tehát emlékszem, hogy például prezentáltam egy design koncepciót valamilyen nagyobb fórumnak itt a cégen belül, és a legvégén ott megkérdeztem, így ezzel a kifejezés, azt megmaradt bennem, mert nagyon nem működött, hogy tudod, így leprezentáltam, egy nehezebb téma volt, leprezentáltam, meg minden, és akkor ott ültek ott így magukba szakadva az emberek, tudod. És akkor megkérdeztem, hogy ez, kinek mi a véleménye, és akkor az volt a kérdés, amit feltettem, hogy how did it hit you? Tehát ilyen narkós szlenget nevük, nem? Egy valaki értette, de tudod, ilyen izédel, mert tudod, ilyen nehéz téma volt, meg ott úgy magukba szakadtak az emberek, és mi a faszt csináljunk, meg tudod, ki kell találni valamit, meg minden, és akkor valahogy azért nem működött, de mit tudom én, meg lehet találni ennek a helyét. Tehát ez nem volt egy jó példa, szerintem, hogy csinálni kell, de időnként tényleg van az, hogy működik, és szerintem nem érdemes nagyon elkendőzni, eldugni, elhájdolni a személyiséget, hanem azt érdemes úgy bevenni, amikor megvan a módja, meg az izé. De ezt te is alkalmazod szerintem, tehát persze. Én emlékszem 2010-ben.
Én csak a content összefüggésben mondom, hogy ne kisebbítsd azt, hogy Józsi vagy a heti meteorból, mert az kell, meg a humor is kell hozzá. De akkor adjunk hozzá valós kontentet. Most például itt ilyen, nézem, hogy milyen híreket hoztál. A backdoort is lehetne heti meteor módon értelmezni, de azt próbáljuk ne.
Ne értelmezni, vagy ne heti meteor módon
félre értelmezni.
Ja, backdoor, mint olyan. Igen.
De hogyha mint technológiai hír, közelítjük meg.
Ez egy nagyon érdekes hír, és komolyan mondom neked, amikor te utazgattál Faketről hazafelé, akkor én belementem ebbe a témába, tehát a reggeleimet azzal töltöttem, erről olvasgattam, mert az open source világra annyira egy nagyon jellemző dolgot mutatott rá, hogy tudod, ilyen az egész modern szoftver fejlesztés, hogyha megnézed az alapokat, ilyen egy-két ilyen olyan library-re épül, amit ilyen szerencsétlen kiégett emberek 15 éve maintainelgetnek ott magukba, és nem kapnak érte semmi pénzt. És ezt a supply chain-nek hívják itt a szoftverfejlesztésbe is, amikor vannak ezek a library-k, és akkor azok úgy belefekszenek gyakorlatilag az egész sorrendbe, ahogy a szoftver fölépül. És most pont volt egy ilyen nagyobb probléma, ahol egy ilyen alap library, amit úgy hívnak, hogy LibLZMA vagy XZ utilities, ami így nem biztos, hogy sok embernek mond valamit, de hogyha arra gondol, hogy zip fájlokat állítunk elő, és akkor ennek van egy ilyen új szoftver verziója, ezt úgy hívják, hogy XZ Utilities, és gyakorlatilag minden ilyen Linux disztribúcióban benne van, sőt, elmondanám, hogy a TAR nevű szoftverben is, hogyha macOS-en bárki beírja, hogy TAR szóköz minus-minus version, enter, akkor ott ki fog jönni az, hogy a LibLZMA milyen aktuális verziójával fordult le az a TAR tömörítő. Tehát a Mac-be is benne van, és így tovább. Na és a lényeg az ezzel kapcsolatban, hogy beépült emberek egy csoportja ebbe a open source projektbe, de úgy, hogy 2 éven keresztül
ment a social engineering.
Ja. Ment a szoftverfejlesztés. Tehát ilyen patch-eket küldtek be a maintainernek. Tudod, aki nem nagyon volt ideje foglalkozni már ezzel, meg tényleg 15 éve csináltad, de egy nagyon ilyen megbízható, kiszámítható csávó, de voltak ilyen mental health issue-jai, kiégett, akkor eltávolt a projektől. És akkor megjelent egy-két ilyen, nem az, hogy megjelent, hanem e-mailbe küldtek neki patch-eket, és akkor ez jó, ezt berakom, és akkor így tovább, így ment előre a dolog. Nagyon érdekes egyébként visszaolvasni ezt a historit, meg a nyilvános levelezéseket, mert hogy az open source teljesen nyilvánosan, transzparensen működik. És a lényeg az volt, hogy aztán 2 év után én teljesen váratlan, és nem is számított rá, és nem is vette senki észre, mert kvázi ilyen trusted developer volt már a csávó, és megjelent 4 commit, ami egy ilyen backdoort rakott bele a izébe, ebbe a XZ utils-ba. És olyan szintű backdoort, hogy gyakorlatilag tehát át tud venni az irányítást a gép alatt, akinek ez a backdooros izéje volt, LibLZMA-val fordított Linux-ja volt, és nem is vették észre, tehát upstream fölment az egész dolog, belekerült a vizékbe, viszont eléggé az elején egy faszi észrevette, hogy bizonyos válaszidők, pingelgette ott a szervereket, és bizonyos válaszidők kicsit, de néhány millisekundumban megugrottak, és akkor elkezdte ott nyomozgatni, és észrevette, hogy itt valami nem oké, és meg is találta a payloadot, meg minden elkezdte szétszedni, elég jó e-mail összefoglalót írt arról, hogy mi történt, meg backdoor tartalmaz, már ekkor elterjedt a izébe, homebrew, hogyha valaki használ Mac-en homebrew-t, az is kinyomta ezt a megfertőzött library-t, és nekem is fönn volt egyébként a gépemen, tök érdekes, itt a itthoni gépemen fönn volt, bár azt hozzá kell tenni, hogy ezeket a Mac-es ARM architektúrát nem targetálták ezzel, és ez létre tudott jönni, és ami még baromi érdekes számomra, hogy amikor ez még nem derült ki, ez az egész dolog, képzeld el, hogy a Red Hat-tel a library új maintainerje közvetlenül levelezgetett arról, ez a Hacker News-on fönn van, ott a komment, tehát a Red Hat-tel ott beszélgettek, hogy valamelyik része eltört a build processnek, és akkor megpróbálták megfixálni, és meg is fixálták, és utólag derült ki, hogy az egész dolog azért tört el, mert benne volt a backdoor. Tehát gyakorlatilag a backdoort fixálták meg, hogy működhessen. És egy ilyen izé ment végre, hát most utólag mindenki szakértő, és állítólag ez ilyen amatőr mód volt, de szerintem nem volt amatőr mód, mert tényleg nagyon jó kiválasztottak egy projektet, és volt egy jó stratégia.
És kik és voltak érdekes. Itt a rossz színészek a sztoriban, tehát valami szervezet áll mögött, vagy ilyen egyéni hackerek, vagy...
Nekem nem derült ki. Egy ilyen ázsiai név volt a main committer egyébként, akinek én megnéztem a committjait, és teljesen normális, tehát ilyen szoftverfejlesztő, ott a Linux világban ott valami szoftverfejlesztő csávó. Azóta kielemezték a dolgokat, és valószínűleg side projectként, tehát a commit időpontokat összeizélték, és valószínűleg egy ilyen, tehát nem főfoglalkozásként csinálta ezt, hanem vagy megpróbáltak beépülni, és ilyen, tehát 9-to-5 munka mellett valószínűsíthetően dolgozott ez az illető. De hogyha megnézed, vannak más illetve, és lehet, hogy ez egy személy volt, vagy lehet, hogy többen voltak, de...
Ja, tehát konkrét érdekes. Egyén lett beazonosítva, és ez nem csak valami virtuális személyiség volt, hanem
de tényleg... De virtuális személyiség, tehát valószínűleg, tehát ilyen kvázi, mint a Bitcoinban a Satoshi Nakamoto, ilyen sosem, tehát először azt gondolod, hogy létező személy Japánból, aztán kiderül, hogy gyakorlatilag egy Gmail cím az egész, és nincs mögötte senki, és el is tűnt. Maga az eredeti maintainer, meg szerencsétlen csávó, valami angol programozó, burnout, meg minden, előtte, tehát ez az egész előtt volt, az is meg lehet figyelni ott a listán, hogy nem tudott már ezzel foglalkozni, ez a projekt, amit még tudom én, és akkor most, amikor az egész húsvétkort zajlott, meg történt, a csávó éppen nyaralt, és akkor az egész shitstorm, őt is kilógatták oda a gitárra a kamion elé, és akkor szerencsétlen csávnak van elég baj, aztán még ezt az egészet is megkapta, viszont nagyon pragmatikusan fölrakott egy ilyen kis honlapot most, és akkor írja, hogy és most elemzik egyébként magát a payload, meg hogy pontosan hogy működik, meg minden, meg egy ilyen érdekes, hogy a GitHub levette a repót, még az izéket, a két e-mail accountot, a legitim csávót, meg a pörpöt is fölfüggesztették azonnal, meg mit tudom én, és akkor most egy ilyen újabb nagy szakértés van, meg elképzelhetetlen mennyiségű komment érkezett, hogy most akkor egyáltalán mi történjen, hogy innentől kezdve melyik minden gyanús, tudod? Most a library-nak melyik verziójára tudunk visszamenni, akkor visszatették ezt a nem tudom melyiket, és most az elérhető, de lesz valami, hát hogy jönnek ki, mi történik, nem tudja senki most. De egy, és ez az, ami kiderült, és lehet, hogy egy csomó olyan backdoor van, amiről soha nem fogunk tudni semmikor.
Hát és ugye ne felejtsük el, hogy míg a Linux ugye sose volt sikeres, mint annyira, mint ilyen desktop operációs rendszer, de úgy nagyjából az ilyen mobil, meg beágyazott rendszerek csatáját, azt nagyjából megnyerte az a platform, ami full ilyen open source-on alapul, ugye a macOS alatt mondjuk a FreeBSD-nek valami verziója volt annó, de az is rengeteg open source-t használ, ugye? Hát az összes mobile, ilyen Android és társaiban ezek vannak, de az a feltételezésem, hogy a milyen nagy corporate platformokba belekerül, konkrétan ilyen telefonokban, meg desktop. Csak volt valami folyamat, ami felfedezte volna az egyéb backdoorokat, nem? És ez is, amit most bekerült, ez is előbb-utóbb kijött volna, hogy...
Hát én is szeretek, igen. De volt egy másik, amit oroszok prezentáltak, az nem volt, meg van ez a német hacker konferencia, és ott egy ilyen 10 éve felépített, tehát nem bocsánat, ezt rosszul mondom, nem 10 éve felépített, hanem ilyen nagyon régi hibákon alapuló ilyen attack sorozat volt, ahogy hackeltek dolgokat, és az is baromi érdekes volt, hogy ilyen nem dokumentált PDF utasítás, tehát a PDF parszernek a nem dokumentált utasítás készletét használták. Ez csak egy lépés volt az egészben. Uh-huh. Tudod, hogy egy ilyen 90-es évek technológiája, tehát van a PDF-nek egy ilyen belső utasítás készlete egyébként, és akkor annak van egy nem dokumentált opkódja, és azt használták ki ahhoz, hogy valamit csináljanak, ami ahhoz kellett, hogy is ilyenből volt 10 lépés. Nem hiszed, de még ilyen nem dokumentált ARM utasítás készlet is volt benne. És akkor innen jött meg a sok találgatást, hogy valószínűleg inside job, tehát hogy honnan tudhatta bárki, hogy az a nem dokumentált ARM-nak milyen exploitja lehetséges egyáltalán. Tehát ultra kemény dolgok vannak.
Nyilván ez benne van a pakliban, hogy inside job az mindenhol lehet. De érdekes változás, ugye, meg ilyen új threat, ugye, ebben a témában, hogy ahogy ezek a AI modellek egyre jobban tudnak kódot kiköpni magukból, így próbálják mesterségesen rárakni a keretet ezekre a modellekre, hogy ne generáljanak ilyen hack kódot, de nyilván azt nagyon sokan meg tudták kerülni valamilyen módon, és ezért így megsokszorozódik majd azoknak a lehetősége, aki esetleg nem ilyen elit kóder, de szeretne hackelni rendszereket, és ezeket az új AI code generator eszközöket tökre lehet erre is használni, hogy új komplex hacket kitaláljanak.
Elképzelhető, hogy a majd ilyen nagyon szofisztikált támadási vektor valamilyen irányból ezen keresztül, de ma még ilyen programozók csinálják a dolgokat. Volt egy ilyen eset a közelmúltban, amikor egy létező programozó vétett el valamit, ilyen egy karaktert elütött, és azon keresztül lehetett meg, és akkor nagyon sok találgatás volt, hogy most akkor ő benne volt, vagy nem volt benne ebbe. És az egy létező faszi volt, aztán tehát azt amit kapott, tehát gondold el, hogy volt egy komitja, amiben két egyenlőség helyett egyet írt be valahová, vagy fordítva, és akkor azon keresztül sikerült valamit csinálni. És akkor most bizonyítsd be, hogy te egy őszinte csávót, és csak elírtad. Uh-huh. Tehát ilyen.
Yeah.
De hát figyelj, volt egy most reggel, amikor elfelejtettem, hogy Meteor felvétel lesz, tudod, hogy mit csináltam? Képzeld, hogy írok Pages-be, megnéztem, hogy hanyas verziójú Pages van a Mac-en, About Box, és akkor teljesen véletlenszerűen rákattintottam arra a gombra, a Pages About ablakába, hogy Acknowledgements. Megnyomtam, és följött egy PDF, hogy milyen ilyen szoftvereket használtak, vagy modulokat. És ott vannak névvel azok a csávok, akiknek a szoftvereit beépítették valahogy, és akkor tekertem, és akkor ott van egy ilyen faszi, akinek a nem tudom milyen ilyen tudom én, ilyen Mac Software Fest, és ez valami kis apró modult írt, és akkor rákerestem a nevére, csak érdekelt, hogy az mi az a dolog, ami ott a Pages benne van, és akkor kiderült, hogy ez egy ilyen szoftverfejlesztő csávok, az Apple-nél dolgozott ezeken a dolgokon, és akkor ő csinálta, aztán onnan eljutottam arra, hogy elkezdtem megnézni egy Apple VVDC-n prezentált a csávó egyik évbe, 2019-ben a Dark Mode, hogy vezették be, és elkezdtem nézni egy videót, ahol ő prezentál arról, hogy a Dark Mode-ot hogy kell bekapcsolni a Mac-es appokban. És ezzel eltöltöttem az meg 40 percet, hogy ezt néztem. Why?
Most én is nézem a PDF-et.
Katasztrófa. Nekem, és mi a, tehát ilyen hülyeséget töltöm az életem, de akkor ezt el akartam mondani, hogy képzeld el, hogy a Corporate Concertóba 17. tételhez elérkeztem, képes voltam nyomtatni Macintosh számítógépről.
Wow.
És ez egy, nem tudom, hogy valakinek sikerült-e már ilyet csinálnia, de azt csak annyit akartam mondani, hogy guest wifi-re kell fölcsatlakozni VPN-en, és akkor, hogyha az megvan, és beküldöd a printel spoolba a dolgokat megfelelő módon, akkor oda kell menni az 5. emeleten levő rendszergazda pulthoz, és a csávónak szólni kell, és ő ha látja, hogy a József Schaffer ékezettel levő user van, akkor azt ki kell törölni, és akkor átkerakni. Tehát a spoolba ő kitörli, és akkor beküldöd még egyszer, akkor valamit ott csinál, gépészkedik, és akkor ott kigépészkedi, és akkor megérkezik. Csak az a baj, hogy én mondtam neki, hogy ez nem annyira skálázik ez a megoldás, hogy akkor itt a fő megyek mindig oda, az ötödik emeletre, bassz meg. És akkor, na mindegy, a lényeg az, hogy tudtam valamit nyomtatni, aztán rájöttem, hogy 2024-ben a megoldás az, hogy az ember nem nyomtat semmit.
És nekem akkor... az a megoldásom, ugye pont korábbi epizódban volt szó erről, hogy különösen így a új pozíció miatt gyakran van, hogy valamit alá kell írni, lepecsételni papíron és beszkennelni. És kettő megoldásom van corporate módon, az egyik, hogy hazajövök és itthon a nyomtatómon kinyomtatom, de már ez is sérült, mint módszer, mert amióta így upgrade-eltem a Wi-Fi access pointot, azóta nem tud a itthoni nyomtatóm, nem látja azt a Wi-Fit valamilyen oknál fogva, holott ilyen kompatibilitás módban is megy, és akkor rá kell dugnom USB-vel a laptopot, és akkor tudok nyomtatni. A másik corporate compliant módszer az, hogy átküldöm az egyik kolléganőmnek, aki, hogyha nem túl sokat kérek tőle, akkor nem lesz ideges, és ő kinyomtatja, és odahozza nekem, és én aláírom, lepecsétem, és ő beszkenneli.
Ez nagyon executive style már, titkárnő izé.
Egyébként,
löki.
Csak ebben a témában képzeld el, hogy én mindig úgy éreztem, hogy vannak a cégben ilyen executive-ok, akiknek van valamiféle ilyen administratív asszisztens, és én mindig büszke voltam arra, hogy nyilvánvalóan vagyok annyira képes az Outlook-ban, meg az Exchange-ben, de hogy az ilyen meeting schedulingot én magam meg tudjam oldani, meg a utazásfoglalásokat, meg minden, és én úgy éreztem, hogy ez csak egy ilyen státuszszimbólum, hogyha az embernek titkár vagy titkárnő van, aki segít ezekbe a dolgokba, és az elmúlt héten jutottam oda, hogy nem basszus, tényleg van létjogosultság, hogy az embernek legyen asszisztense, mert amikor be van már terve a naptár, és én lógok ki az ablakból, és gitározok, akkor valakinek le kell beszélni, oké, akkor ezt a két meetinget át kell rakni másik slotra, vagy lemondani, vagy megkérni mást, hogy csinálja meg helyettem, és ezt az ügyfeles hívást akkor be tudjuk ide schedulozni, és akkor az ügyfél titkárnőjével egyeztetni, és nyilvánvalóan előbb-utóbb eljutunk egy olyan fázisba, amikor ezt majd a Gen AI csodák megcsinálják, de most én így eléggé tudnám értékelni, és szóval tehát, nem csak státuszszimbólum, hanem van olyan kommunikációs overload, meg olyan szituáció, amikor ügyfél meetingek, hívások, utazások, minden függőségek vannak, nincs egyszerű megoldás, és akkor itt sakkozni kell, egyeztetni meg minden, és azt nem kéne, hogy nekem kelljen csinálni, amiközben ugye csapódik be az arcomba minden.
Pontosan, de egyébként én le tudom fordítani ezt a saját szintemre is, mert én részt vettem a startupnál design recruitment processzekbe, és hát jó, hogy részt vettem, én csináltam az egészet, és annyira elgondolkodtam, hogy mennyire jó az, amikor egy HR-es átveszi ezeket a funkciókat, de tudod, csak azt, hogy egyáltalán, mit tudom, mondok egy példát, három emberrel leüljé beszélni. Uh-huh. És akkor a napi meetingeit között most beschedulingolni, bebookingolni három embert, mondjuk legyen mondjuk öt ember, de akkor már képzeld, öt ember bebookingolni.
Plusz meeting magadnak. Szoba.
Uh-huh. Meg akkor meeting szobát is bookolni. Hát mondjuk, ha startupnál vagy, akkor még az megoldható, de, de csak ez a puszta logisztikai része, és akkor utána adjál nekik feedbacket még, akkor az is törődni kell, tehát igazából, és akkor ez minden az a napi munkád mellett csináld ezeket a dolgokat. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy a mostani recruitment processzek, amikor benne vagyok, ott már HR-en keresztül zajlanak a dolgok, és akkor az úgy néz ki, tudod, hogy kapok egy meeting invite-ot valamikor, amikor szabadon vagyok, és fölbukkanok ott, és kész, ennyi a dolgom. Aztán ott az összes többi részét megcsinálja valaki. És
hozzá... Én most azon gondolkodtam, most ugye nem az az időszak itt a szarviharban, amikor azt fogom kérni, hogy vegyünk föl nekem egy asszisztenst, de vannak ilyen megosztott asszisztensek a szervezetemben, és lehet, hogy legalábbis time sliced kérek ebből a szolgáltatásból.
Asszisztens poolba be, joinolnák.
Ja. Szóval megtanultam, hogy nem, ez nem státuszszimbólum, hanem van olyan pont, amikor tele a naptár, és komplex megszervezni ezeket a dolgokat, és az ember nem tudja teljes mértékben a saját idejét és prioritását minden esetben
tehát rengeteg kezelni. Idő elmegy vele. Meg olyan figyelem megosztó taszkok ezek, tudod, hogy nem tudsz semmi más csinálni, csak akkor elmegy egy óra azzal, hogy ezeket így tologatod, megkérdezed, ráírsz, küld egy e-mailt, 5 percig vársz valami válaszra, tudod, és akkor elmegy az idő vele.
Mai napon 11 munkaügyi hívásom van, ha ezt a Meteort beleszámoljuk, akkor 12. És csak ezt így mozgatni jobbra-balra a mai nap, azzal elment egy jó fél órám, hogy akkor ezt és ezt nem fogom tudni csinálni, akkor legyen az hétfőn, de hétfőn Shenzhenbe megyek, és akkor mi legyen? Szóval horror. És alig várom, hogy a GenAI asszisztensek jó minőségűek, elérhetőek legyenek.
De inkább lépjél bele ebbe a buszba, ebbe a poolba, a time slice-izébe. Az sokkal hamarabb megoldás lesz.
Megosztott. Oké, nem menjünk ebbe az irányba. Jó.
Double team-elni kell a resource-ot.
Hogyan oldom meg, hogy én legyek a prioritás, és képbe legyen teljes mértékben az én prioritásaimmal a
most
időmenedzselő szakember.
Magyar idő szerint, európai 7 órakor kell zárnunk a hívást, vagy van overtime-ra lehetőség?
Van egy kicsi lehetőség, csak akkor meg kell kérnem a kollégát, aki vár, hogy várjon egy picit többet, de megértő kolléga.
Ja, igen, tehát akkor ez egy ilyen... Jó, hát
van egy kis buffer, ahogy nem a magyar tudom, mondja.
Felvettünk-e már? Nem, azt magyarul úgy mondja, hogy buffer. Aha. Vagy buffer?
Nem vagyok buff, nem tudom.
Ezzel kapcsolódóan még régóta itt van a témában, és fel akartam mondani a magyar domain felügyeleti szerv, az IST-vel való kalandjaimat.
Na.
De ezt el fogom mondani. Volt 3 doménem, egy regisztrátor cégnél, ami egy ilyen teljesen random budapesti cég volt, és felvásárolta egy másik cég őket, és képzeld el, hogy ez engem nem nagyon érdekelt, ott kaptam róla levelezést, hogy ilyen történik, meg stb. Fizetgettem a számlákat, amiket évente küldtek, és az volt a missionem, hogy egyszer csak kitaláltam, hogy át akarom vinni ezt a 3 doménemet ahhoz a regisztrátorhoz, ahol az összes többi doménem van, például hetimeteor.hu is. Ez egyébként a zerotimeservices.com, azaz MAZ és társai. De mindegy, van egy ilyen kialakult régi kapcsolat velük, és át akartam oda vinni ezt a 3 doményt. El is kezdtem a procedúrát ezzel a meg nem nevezett ismeretlen domain, akit felvásárolt egy másik, megírtam nekik, mit szeretnék csinálni, mit tudom, és nem sikerült, mert képzeld el, hogy az IST visszadobta a kérelmet azért, mert hogy nem én vagyok a domain tulajdonosa. Természetesen, ha fölmész a doménra, nem adnak ilyen információkat, tehát senki se tudja, hogy akkor mi is, és mondom neki, hát kapom a számlákat, fizetem, enyém a domain, teljesen biztos vagyok benne, hát miért kapnám?
Én meg tudom tippelni.
Mi a tipped, miért nem sikerült átvinnem?
Esetleg egy névváltoztatás előtti domain volt, vagy?
Így van, de az hagyján, ezt viszonylag gyorsan izoláltuk, hogy én 2011-ben ugye Sasvárról Safferra fölvettem a régi családnevüket, amikor igen,
és
restauráltam, és ez 2011-ben történt meg, de ezt a domaint valószínűleg még előtte regisztráltam be, de beküldtem nekik azonnal, hogy itt van a Navrasics Tibor által lepecsételt papír, hogy én ez a személy voltam korábban, és azt mondták erre, hogy ez rendben van, viszont a cím, amit oda beadtam annak idején, azt képzeld el, hogy azt az nem. Először, de még mielőtt eljutottam
volna eddig. Nem elég, hogy nevet változtat, még el is költöztél. Milyen ember vagy te?
Képzeld el, hogy a nő azt mondta nekem az elején, hogy egy másik személy tulajdonában van a domain, aki egy másik e-mail címmel rendelkezik, és ezért nem is adhat további felvilágosítást. És akkor mondtam neki, hogy milyen e-mail cím, azt mondja, nem mondja meg. Hát mondom neki, hogy de hát segítsen már.
A számla erre jön.
És akkor azt mondta, hogy annyit tud tenni, hogy arra az e-mail címre küld egy levelet. És mondom, oké. Akkor elküldte, természetesen az én e-mail címem volt, egy régebben használt e-mail címem. És akkor mondtam, hogy az én vagyok, és akkor így derült ki a névváltoztatás. Akkor utána pedig az volt a következő megoldandó feladat, hogy nem tudtam azt, hogy mi volt a lakcímem akkor. És képzeld el, hogy elkezdtem keresgetni a régi lakcímkártyámnak a szkennelt változatát, hogy bebizonyíthassam neki, hogy az én voltam, de nem volt elég esse, és azt mondta, hogy a cím nem helyes. És képzeld el, hogy mondom, hogy hogy lehet nem, és a lakcímkártyám csak az volt. És gondoltam, hogy lehet, hogy volt egy másik lakcímkártyám az időben, de nem hiszem. És információt nem adott ki, a IST-re hivatkozott, hogy azok kaszálták, és, azok, és már a regisztrátorok GDPR miatt nem is tárolhatják ezeket az adatokat, tehát csak az IST tudja megmondani. És az IST csak elutasítja, vagy nem. És képzeld el, hogy ebből a szorult helyzetből kellett kijönni. És akkor arra gondoltam, hogy ez a bürokrácia gecizés, ez azt fogja eredményezni, hogy ügyvéddel fog oda menni hozzájuk, bazd meg. Bemegyek az IST-be egy ügyvéddel, és én nem fogok beszélni, hanem ő fog beszélni. És az az ügyvéd, én csak odaülök mellé, és ő elmondja nekik, hogy az én doménem.
Na mindegy. És cserébe kiszámlálsz 2 milliót neked.
Ezen a ponton voltam, igen, igen, de ezen a ponton voltam, és akkor emlékszel arra, hogy a heti meteor logót, amikor restaurálnunk kellett, most elindítottuk a 131-es adással, 132-es adással, január 29-én, és akkor, amikor a heti meteor logót keresgéltem, akkor írtam Cseknek, aki a Mitónak a dizájnere, és ő megtalálta a Gmail levelezésében. És ő meg is írta nekem, hogy ő nem, megmondta neki, hogy tárolod ezeket a dokumentumokat, és azt mondja, nem tárolom, a Gmailbe kerestem meg. És mondtam, milyen jó ötlet, hogy a Gmailbe vissza lehet keresni 2004-ig dolgokat, mert tudod, én is nagyon régen regisztráltam. És ez volt a gondolatom, hogy rákeresek erre, hát ha megtalálom. És képzeld el, hogy megtaláltam a levelezést, ahol nem tudom mikor, 2009-ben, 2010-ben, nem tudom, amikor beregisztráltattam ezeket a doméneket, és ott volt a levelezés, és megtaláltam az eredeti szkennelt dokumentumot az azzal a címmel, amivel fölregisztráltam, és az csak egy budapesti cím, nem is voltam beregisztrálva oda, csak ott, ahol éppen laktam. És képzeld el, hogy ezt a dokumentumot elküldtem nekik, és kiengedték a doményt.
Én azt mondanám egyébként, hogy valamilyen szinten teljesen korrektül jártak el, mert ugye mi az, ami megváltozott? A neved, a címed, az e-mail címed, és azért az eléggé erős kombó, hogy gyanús legyen.
Egyébként igen, én is. Ebben nem gondolsz
jó,
bele.
Annak örülök, hogy nemet nem változtattál, mert azzal aztán tényleg elgurult volna gyógyszerű.
Ja, nemet? Aha.
Yeah.
Igen. Hát minden létező, de figyelj, több mint 10 éves dologról van szó, tehát itt történtek dolgok azóta, és azt nem is mondtam, hogy nem élek már az országban, akkor aztán még gyanúsabb vagyok.
Kínába költöztél.
LibLZM a beépülő social engineer. Más nem lehetek. Tudod. De mondom, azért érdekes a dolog, mert neked a mindsetted az azt, hogy tudod, hogy a tieid azok a dolgok, és akkor itt akadékoskodnak. Én akkor nagyon rossz a izé. De hogy te hogy mondod, így kívülről hallgatod, hát persze, hát itt végül csak a munkájukat végzik. De nekem tényleg idegesítő volt. Elképesztő módon, hogy ezek itt akadékoskodnak. Meg tudod, meg a regisztrátorcéget is fölvásárolt egy másik, és mondanom sem kell, hogy azok az emberek semmiről nem tudnak már. Miről tudnának? Semmiről. Ilyen.
És valami olyan web property, amiből fogsz csinálni valamit? Vagy inkább csak megtartottad?
Nem, csak így konszolidálni akartam a dolgaimat, tehát ennyi volt az egész. Ott is maradhattak volna a izébe, de itt most már csak az volt a célom, hogy végigmenjek rajta. De
ugye itt az élő példa, hogy a heti meteor is végül is hasznos volt, hogy megtartottuk a különböző URL-eket, meg accountokat, meg mindenki tudja. Nekem mondjuk a blogom olyan, hogy mit tudom én, 200 éve nem igazán foglalkozok vele, de azért feladni nem feltétlen adnám fel.
És képzeld, hogy volt egy ilyen nagyon hasonló sztorim még a Google izével. A szüleimnek csináltam e-mail címet saját doménen a Google-n, és ingyenesen meg lehetett csinálni. És képzeld el, hogy egy menet közben a Google megváltoztatta ezt az egészet, és fizetőssé tette ezt a szolgáltatást.
Bizony, én is benne voltam ebben a csapdában.
És az a döbbenet, hogy nem tudom már miért, de amikor csináltam a szüleimnek ezt az új doményt, akkor én valamiért az adminisztrátori accountot azt azon a doménen belül egy userrel hoztam létre. És azon intéztem el a felszettinget, és a Google erre az e-mail címre, amit hozzáteszek, nem forwardoltam, és sose olvastam, sose léptem be, küldözgette az e-maileket, hogy Hát innentől ez a fizetőssé fog válni, már csak 60 nap van, 30 nap van, holnaptól az lesz, és valamiért képzeld el, hogy, hogy valahogy benne volt a hitelkártyám abban, mert szerintem úgy tudtam megnyitni, vagy nem tudom mi, és azt valamiért update-elnem is kellett egy időben, vagy leszinkronizálták valami másik Google accountból az hitelkártyát. Érdekes módon az sikerül nekik, mindegy. És képzeld el, hogy havonta én fizetgettem egy ilyen 6-8 ezer forintos összeget azért, hogy a szüleimnek az e-mail címe meglegyen. És nem jut, még képzeld el, hogy kaptam is a notifikációkat, de azt hittem, hogy nekem ez az éves Gmail tárhelybővítő e-mailem a Google-től. És egy idő után felt, hogy milyen gyakran kapom, tudod, mert a napi notifikáció streamben időnként látsz egy ilyen Google-izet, mindig azt gondolod, hogy ezt tudom, ez az. És egyszer csak feltűnt, hogy nem kapom én nagyon gyakran ezeket, és utána néztem, és rájöttem, hogy több mint egy éven keresztül fizetgettem ezeket az összegeket, anélkül, hogy tudtam volna, hogy mi az. De még erre rájöttem, hogy egy másik accountom volt, és ott van a kártyám, és...
Ez nekem is abszolút megvolt, a családon belül van még felhasználó egy ilyen régi Google, hogy hívják ezt? Nem is tudom már, milyennek a szolgáltatásnak a neve, amikor domain van, meg e-mail címek, meg mit tudom én, de volt egy ilyen 5 useres ingyenes csomag, vagy valami hasonló.
Azaz.
És nem tudom felszámolni, mert akkor mindenki másnak át kell állni, és én is futottam jó pár kört ezzel, hogy mi legyen. Volt valami ilyen dolog, amire így fel lehetett iratkozni, hogy méltányosságból megmaradhasson free, vagy valami, de végül befizettem erre. És egyébként nekem ez több szinten probléma. Én szeretek kipróbálni új szolgáltatásokat, legyen az ilyen, mit tudom én, Netflix, meg hasonlók, meg egyéb szolgáltatások, és biztos vagyok benne, hogy van legalább 3-4 dolog, amiről nem jut eszembe, hogy én azt havi szinten fizetem. Van egy ilyen szolgáltatás, nem tudom, láttad, de ilyen valami Rocket Money, vagy valami hasonló, ami pont erről szól, hogy így megnézi az ilyen account movementet, meg mit tudom én, hova fizetsz, és akkor javasol, meg tud így unsubscribe-olni helyetted, de sajnos nem működik hongkongi bankkal, az csak ilyen amerikai bankkontóval működik, meg valamilyen standard bank formátumokkal, de nekem ez nagyon hasznos lenne, hogy nyilván megtehetem, hogy egyszer egy hónap végén minden egyes tranzakciót megnézek, de van, ami, mit tudom én, 3 havonta számláz, vagy évi számlázású, mit tudom én. Úgyhogy képzeld el, ilyen táblázatba kezdtem vezetni, hogy oké, akkor mire vagyok befizetve, mennyit fizetek, stb. És így megpróbálom kézzel kezelni ezeket.
Mint az állatok, tudod?
Mint az állatok.
Nekem is voltak ilyenek. Ilyen. De tudod, mit mondok én erre? Ha nem írja le az ember, amikor az esemény megtörténik, utólag mindig sokkal nehezebb. Tehát akkor abban a pillanatban nem tesz különösebb erőfeszítést valami Excelbe fölírni ezt a dolgot. De muszáj, mert hogyha nem csinálod, akkor tényleg előállnak ezek a helyzetek, és én ugyanilyen vagyok egyébként a céges dolgaimmal, hogy konkrétan a meetingen elhangzik egy információ, megbeszéljük azt, hogy ebben a sztoriban, amit fogunk csinálni, miket veszünk bele pontosan, és akkor utána megbeszéljük, hogy ez is belekerül még, és én utána, amikor ez a megbeszélés megtörténik, tudom azt már, most már, hogy abban a pillanatban bemegyek Jirába, és leírom, még a dátumot is odaírom, hogy melyik meetingen hangzott el, amikor ebben megállapodtunk. És ezt tudod, hogy mi fontos? Mert 2 héttel később, vagy akármikor, amikor már senki nem emlékszik rá, akkor mindenkinek a fejében vannak ilyen laza gondolatok, hogy ez hogy volt, vagy mit fogunk csinálni pontosan. Ha nincs odaírva, akkor ezek... És pont most volt egy ilyen megtörtént sztorim, ahol ott égtelenkedett a kommentem timestamp együtt, hogy ezt megbeszéljük, hogy még ez is beletartozik. És azért, mert ki akarták azt szedni? És akkor mutatom, hogy nem, ott megbeszéltük azon a meetingen. Odaírtam direkt. Mindent le kell dokumentálni.
Majd ezt az online asszisztensünk meg fogja csinálni a jövőben.
Nem. Szerintem. ezt a diligens munkát nekünk kell végezni. Megvettem egyébként az okni párosító izéket, csipeszeket Amazonról, berendeltem, ilyen piros, kék, zöld, sárga csipeszek, és végrehajtottam.
Ez, amit a Péter javasolt?
Nem, én ezt magamtól researcholtam ki, és végrehajtottam egy pokot. Az azt jelenti, hogy egy darab zoknit végrehajtottam a teljes procedúrán, és megnéztem, hogy...
Proof of concept, IT kollégáknak.
Proof of concept, igen, és hogy működik-e. Működött, nem jött szét. Nagyon elégedett voltam. Következő dolog, a családba senki nem használja, pedig megmondtam nekik akkor, hogy ide raknám bele ezeket, amikor levesztek az oknitokat, akkor ez egy csipeszt megfog, rá pattint, és nem, bebasszák, kész, igénytelenül végezzük, tehát nem oldódott meg a probléma, to be continued.
Egy percet, ha szórakoztatod a hallgatókat, mert delivery van. Egy perc.
Jó, lehet, hogy kávét rendelt, és akkor aznak a delivery-e történt, meg lehet, hogy szoftverbe kell valamit deliverezni, sosem lehet ezt pontosan eldönteni, Hongkongban is zajlik az élet, de lehet, hogy kilógatják a kamion elé lángoló hajjal, gitározik ottan neki egyet most. Na mindegy, visszatérve az oknira, vannak ötleteim, hogy miket kéne csinálni, mert arra gondoltam, hogy két csomaggal fogok még berendelni, és akkor lenni is tartunk egy csomagot, meg fönn is, kétszintes a házunk, és akkor úgy nem biztos, hogy tehát mindig lesz csipesz a környéken.
Pont ugye megkértem a családot, hogy ne legyenek itthon, amíg felvétel van, mert még mindig ilyen spring break van az iskolában, de persze ilyenkor jön a delivery, és akkor nincs senki, aki átvegye.
Ja, hogy valami csomag?
Csomagja.
Ja, te nem melózol ma?
Én ma itthonról dolgozok.
Ja, itthonról dolgozol. Ja, otthon vagy.
Aha. Jaj. Ez egyébként legjobb dolog, hogy időnként lehet itthonról dolgozni. Ezt nagyon nem szeretném feladni.
Várj egy picit. Azt én se. Meg senki szerintem. Tehát ott,
az életminőség sokkal jobb tőle. Ja.
Igen, és
szóval az okni csipesz, proof of concept, kibeszélve.
Azért voltam itt meglepődő, mert holnapra megjelent itt egy naptárbejegyzés, hogy valami flight van, és azon gondoltam, hogy ez a te flightod, vagy az enyém, vagy ki az Istennek a flightja, nem tudnék arra, hogy holnap valahol utaznom kellene, és azt kezdtem itt nyomozgatni, hogy mi a keci ez itt.
Én legjobb tudomásom szerint nem repülök holnap.
És én? Legjobb tudomásom szerint én se repülök. Tegnap felmentünk kocsival Elmhultbe, a kollégákkal. És képzeld el, hogy itt április 4-e van, tegnap, és azt gondolnád, hogy már tavaszi az idő, és ott még havazott is. Pedig nem voltunk a nagyon messze éjszakon, mondjuk 2 óra Malmötől fölmentünk, és ott ilyen hóba kellett
menni. 30 fok van, úgyhogy el se tudom képzelni.
Hideg volt, ilyen tehát rendesen kabátba, meg nagy bakancsba kellett menni, és ráadásul mindenki lecserélte már nyári gumira, és akkor szervezés volt kollégák részéről, akkor honnan szerzünk téli gumis autót. Az enyém pont nem volt elérhető, és meg kellett oldani ezt a problémát, és akkor ilyen kis kocsival mentünk ráadásul, esett az eső is még lendélen, és akkor tudod, ilyen halálfélelembe ültem ott a Seat Ibizának az első anyósülésén, hogy föl fogunk-e érni. De ráadásul nyomta neki a csávó, 110-e. A kis autóban szerintem az nagy sebesség. És gondoltam, hogyha most mind a 4-en meghalunk, akkor hogy fog kinézni a temetés? Tehát, hogy a cég csinál-e valamilyen közös ízét, kommemorációt?
De ez most ilyen kollégára. Csapatépítés volt, vagy konkrét ilyen megbeszélős dolog?
Egyik sem. Ilyen downstream téma volt élőben kivitelezve. A szervezeti egységgel dolgozunk, annak az összes tagja fölment most, és akkor ott... tehát konszultentek meg coworkerek egyaránt, és ott volt egy ilyen egész napos akármi, ahol, aminek keretén belül nagyon érdekes dolgokat, az a baj, nem tudtok beszélni, de mindegy, jó volt egyébként, csak catering is volt, kijettem a céget a pénzébe, általában ezt szoktam csinálni, tudod, ott van
tálalat, és volt valamilyen vacsora event utána?
Ezen nem volt, tehát itt a nap végén elindult mindenki visszafelé, az majd jövő hónapban lesz. Volt egyébként ilyen is. A múltkori, amiről beszéltem, ott volt buli része. Uh-huh. Tehát ilyen diszkós, tudod, ilyen DJ beadja akármit, és koncepciálisan olyan hangosan kell mindig ezt beadni, ne lehessen beszélgetni, tehát ki kell menni a tánctérre és a higanymozgást beadni. De én nem adtam be a higanymozgást, hanem megpróbáltam beszélgetni. Egyébként, bazd meg, nagyon jó, és tudod, mondtam neked a múltkori adásban, tudod, hogy próbálj összeavarkodni oroszokkal, nem tudom, sikerült a végére, vagy dolgoztál ezen, de én nekem most az az új missionöm, hogy az összes ilyen social interakcióba olyan emberekkel kell beszélgetnem, tehát konkrétan elhatároztam, hogy olyan emberekkel fogok beszélni, akikkel amúgy soha nem beszélek, vagy nem ismerem őket, vagy akármi. Mert szerintem tök béna az, hogy mindig ilyen falkákba mozognak az emberek, tudod, a saját csapatávon belül valakikkel, meg azokkal ül lebédelni, meg minden. És én most már azt csinálom koncepciálisan, hogy leülök idegen emberekkel beszélgetni, és megkérdezem, hogy kik ők, én bemutatkozok nekik, meg minden. És tudod, hogy mi a durva? Az, hogy ezekből az interakciókból mindig valami egészen váratlan, érdekes dolog jön elő. Komolyan esküszöm, azok az emberek, akikkel mindig találkozol, soha nem fog előni semmi bazd meg, azon kívül, hogy mit tudom, elmes, hogy 6 éves korán megharapta egy kutya, tehát körülbelül ilyen sztorik bukkanak elő, de hogyha ismeretlen emberekkel ülsz lebeszélgetni, és ráforszolod magad ilyen izére, kellemetlennek tűnő interakcióra, mindig olyan szinten előre tud az ember jutni, elképesztő. Sose csinálnám hát, másképp.
Én csak azt tudom ezt hozzátenni, hogy nekem így napi szinten kell valamilyen szinten új emberekkel beszélni, és azért ilyen 50-50, tehát sok esetben mondjuk ráerőltetem magam, próbálok egy ilyen szintetikus példát mondani, hogy ami egyértelműen nem igaz, hogy mondjuk a szennyvíz feldolgozó iparágban dolgozó, mit tudom én, üzletvezetővel ülök le beszélgetni, és nagyon sok esetben elképesztően unalmas, érdektelen emberek, és semmi közös nincs, és irritál, mert mit tudom én, nekik ami fontos, az a luxus autó, meg a mutogatják egymásnak, hogy milyen órájuk van, ilyen drága órájuk, és az egész interakció kellemetlen. Fáraszt, kellemetlen, és megbánom. Szóval inkább 50-50%, én azt nem mondanám, hogy 100% sikeres leülni új emberekkel is megismerni, és kapcsolatot építeni, mert minimum 50%-a az eseteknek az azért
hát alig elviselhető. Persze, igen, de én tegnap az ebédnél, csak az történt, hogy tehát arra akarok rávilágítani, hogy kiválasztasz mondjuk egy random embert is ilyen szempontból, akivel nem feltétlenül van. De én nálam úgy történt, hogy volt két nagyobb asztal, és Én direkt leültem egy üres asztalhoz, az is egyébként, hogy leülsz egy üres asztalhoz, és akkor várod, hogy populálódjon a környezeted, vagy, és leültem, és ott volt egy ilyen másik ember, egy nő, és nem ült oda hozzám, hanem megpróbált a másik helyre beférkőzni, aztán utána nem sikerült neki, és akkor visszajött, és akkor úgy együtt kezdtünk ebédelni. És még hozzá is tette azt, hogy hát most akkor ideülök, mert nem ismertük egymást, csak látásból, és akkor az volt egy ilyen beszélgetési lehetőség, de amit akartam mondani, az igazából nem ez, hanem a technika, hogy hogyan lehet túlélni bármilyen szar meetinget. Ezt már régen, nem tudom, hogy elmondtam a Meteorba, de most akkor elmondom. Kár, hogy itt az adás végén, mert lehet, hogy nem sokan vannak már, ilyen drop-off-val kell küzdeni eddigre, de rájöttem egy technikára, hogy hogyan lehet egy bármilyen szar, a legtrágyább, szarabb meetinget végig, workshopot, mission statement workshopot, hogy lehet túlélni. Van egy technika rá. És ez a technika a következő. Képzeld el azt, hogy a Földön él 8 milliárd ember, és mindenkitől lehet tanulni valamit. Egy dolgot legalább. Tehát bárkivel ülsz le beszélgetni, egy dolgot meg fogsz tudni tanulni valakitől. Ebben a 8 milliárd emberből. És ezt le lehet fordítani a meetingeknek a világába is. Minden meetingen, és ez itt az insightom, minden meetingen van legalább egy olyan dolog, amit hallani fogsz valakitől valamilyen kontextusban, amit nem tudtál még előtt. És azt mondod magadba, hogy most meg fogok tanulni valami egy dolgot ezen a meetingen, amit nem tudtam, tehát ez csak egy átprogramozott mindset a részedről, vagy leülsz egy emberrel, aki és azt mondod, hogy na most kíváncsi leszek erre az emberre, hogy mi az a dolog, ami ott nem lesz birka. És hidd el, hogy ha úgy így ülsz le beszélgetni vele, akkor meg fogod találni azt a dolgot, ami érdekessé teszi majd valahol. És ez még arra is igaz, aki csak a kocsijáról szeret beszélgetni, mert lehet, hogy ki fog derülni valami. Szerintem ez csak mindset kérdés. Próbáld ki.
Okay, ezzel a szép gondolattal akkor búcsúzzunk kedves hallgatóktól. És kellemes munkahetet.
Meg, megszévelem azt az insightot, hogy egy párkapcsolatot hogy lehet megmenteni, mert arról van egy nagyon fontos insightom, de azt majd akkor a következő adásra fogom elmondani.
Vigyázz nekem, mert gyakran elfelejtjük, amit megígértünk az előző adásban.
De ez olyan fontos insight, hogy szerintem ezt mindenképpen meg kell osztanom majd.
Akkor ezzel az izgalmas gondolattal. Sziasztok!
Sziasztok!